Keresztény Közéleti Akadémia.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. Siófokra hívom önöket az ottani Kálmán Imréről nevezett kulturális központba, amelynek a földszintjén egy nagyszerű kiállítás látható egy szerzetes rendről. A ferences szegény gondozó nővéreket bemutató tárlatot tekintjük meg a rend egyik tagja Rita nővér segítségével. Mi az apropója a kiállításnak, kedves Rita nővér?
A rendünk idén 90 éves évfordulót ünnepel, és arra gondoltunk, hogy ebből az alkalomból szeretnénk egy kicsit kilépni a még inkább az emberek közé, ahol amúgy is élünk, de hát egy-egy ilyen városban, ahol élünk, az igazi életünkről nagyon keveset tudnak. Nagyon jól ismerik általában a szolgálatunkat, személyesen van, hogy megmernek szólítani az utcán, de ilyen módon, ahogy a kiállításon megjelenünk, egy picit próbáltuk közelebb hozni az életünket az emberekhez.
Ez egy vándorkiállítás, ugye, amely már látható volt korábban hol?
Széchenyben, mert hogy a széchenyi közösségünk az egyik olyan hely, ahol régen is volt a rendünk, közel van a Ludányhalászihoz, ugye amikor a rendünk megalakult, Ludányhalásziba volt az anyaház, és ott képezték a nővéreket, és az első házak között volt a Széchenyi ház, amit 92-ben vissza is kaptunk, és most úgy örültünk, hogy a széchenyi embereknek egy kicsit megmutathattuk a rendünk történetét, tehát június 13-án volt Széchenyben a megnyitója, a Szent Antal ünnepéhez kötődve, akkor ott volt a kiállítás megnyitó, és ott láthatták egy teljes hónapig ezt a
kiállítást, és most itt a nyári hónapokban az ország nyaraló fővárosában, Siófokon, mert itt vannak a szegény gondozó nővérek, nem csak Széchenyben, ugye?
Így van, 91-ben meghívta a város a rendet, hogy jöjjünk Siófokra, korábban sose voltak itt szerzetesek, és itt a városban a jelenlétünk egész intenzív. Jelen vagyunk leginkább kinn a városban, mert ugye a szolgálatunk kint zajlik, és úgy gondoltuk, hogy még inkább megismerjék a mi történetünket és a mindennapi életünket, ezért itt a nyáron megnyílt ez a kiállítás, és a helyiek nagy örömmel fogadták.
Itt van egy tabló, amely bemutatja a rend alapítóit, és három szemét látok, mint alapítót, illetve egy csoportképet ezen a tablón. Ki ez a három személy?
Hát természetesen Assisi Szent Ferenc atyánk, mert hogy a rendünk alapítója Páter Oslai Oswald atya.
A másik kép?
Aki a másik képen van, ő ferences volt, és benne született meg ez az elgondolás, az 1920-as években, hogy olyan nagy a szegénység, és nagyon érzékeny volt a szegények iránt, hogy valamit tenni kéne, és az ő nevéhez köthető az Egri Norma megalapítása, neki volt ez a zseniális ötlete, hogy hogyan lehetne igazán segíteni a szegényeken, és itt a harmadik személy, Páhok Mária Franciska, aki ferences harmadrendi lányként nagy örömmel, nagy nyitottsággal hajlott arra, hogy próbálják meg ezt, amit az Oswald atya gondolt, és hát nagyon nagy sikere lett, így alakult meg a rendünk, és ők a Szent Ferenc után a magyarországi szegény gondozó nővérek rend alapít.
Elhangzott itt az Egri Norma kifejezés. Hát vannak a szegény gondozó nővérek, és van az Egri Norma. Hogy kapcsolódik a kettő össze? Mi az Egri Norma?
Hát a Oswald atya ugye Egerben volt ferences házfőnök, egy nagyon nagy híres szónok atya volt, és mivel őt nagyon foglalkoztatta ez a kérdés, hogy nap mint nap látja azt a sok koldust és azt sok szegényt, és Eger városának is nagy gondja volt, hogy hogy lehet itt megoldást találni. Őnek született ez az ötlete, hogy a társadalomnak össze kellene fogni, úgyhogy az állam karolja fel, illetve helyi állam részéről, vagyis a helyi vezetőség. Aztán kialakítottak ilyen adománygyűjtő hölgyeket, hogy a koldusokat, valóban koldusokat, azokat segítsék, aki tényleg koldus. És az egyház részéről voltak ezek a ferences harmadrendi lányok, tehát az egyházi része, és akkor felosztották a munkát. És Egerbe kipróbálták, hát óriási sikere volt, eltűntek a koldusok az utcáról, megtalálták azokat, akik valóban szegények és szemérmes szegények voltak, tehát rászorultak, de nem kéregettek, és rengeteg álkoldust lelepleztek, akik meg nem voltak úgy szegények. És kiderült, hogy azzal, hogy nem pénzt adnak, és nem a koldulókat segítik, hanem egy rendszer alakul ki, valóban hatásos volt a szegénység felszámolása, úgyhogy aki tényleg szükséget szenvedett, az segítséget kapott, aki pedig nem, hát az visszaszorult.
Ez nagyon-nagyon korszerű és időszerű, azt hiszem, ma is.
Igen, hát ma is pontosan ezt tapasztaljuk, hogy nem mindig azok a valódi szegények, akik folyamatosan csöngetnek hozzánk, és mindenféle ürüggyel pénzt szeretnének kérni. A régi kialakult szegénygondozás nyomán itt Siófokon például nagyon-nagyon jól működik, hogyha valaki felbukkan, vagy jeleznek, hogy rászorul, szüksége lenne élelmiszerre, ruhára, vagy elmaradt számlái vannak, akkor mi kimegyünk, és környezettanulmányt végzünk, tehát meggyőződünk hogy arról, hogy valóban szegény, valóban rászorul, tényleg jó helyre kerül a segítség. Pénzt nem tudunk adni, de mindenképpen itt elég jó összefogás van a helyi szociális szervezetekkel, és akkor amiben tudunk, mindig találunk megoldást, hogy segítsünk. És az a segítség tényleg oda kerül annak, akinek szüksége van. Aztán ezek az elkoldusok lekopnak elég hamar, mert hogy ugye pénzt nem kapnak, és hogyha...
Keresnek más balekot.
Igen, tehát tudják, hogy nagyon hiába hazudnak, tehát ha én kimegyek helyszínre, megnézem, elbeszélgetek, akkor esetleg tudom mondani, hogy hát itt esetleg életvezetési probléma van, vagy nem italra, vagy egyébre kellene úgy költeni, hanem más módon tüzelőre. Hát nem mindig örülnek, de hogy nagyon fontos, hogy ha segítünk, jól segítsünk.
Tulajdonképpen a szegény gondozó nővérek egyben szociális munkások is, nem?
Hát nagyjából ugyanazt csináljuk, mint egy szociális munkás, de annál sokkal több, mert sokkal mélyebb, személyesebb kapcsolatba kerülünk. És
tudnak olyat is adni, amit igen. A szociális munkás fölkészültségének hiánya miatt, meg munkaideje van, családja van, stb. Tehát önöknek több, a teljesebb embert megcélzó lehetőségük van, ugye?
Így van, tehát az egész embert próbáljuk segíteni, és hát nagyon sokszor kiderül, hogy az az ürügy, vagy az a probléma, amivel hozzánk fordultak, vagy amivel mi szembe találtuk magunkat, hogy egész más irányba vezet, és sokkal mélyebb lelki segítségre van szükségük, igen gyakran, már egy nagy beszélgetés, vagy meghallgatás nagyon sokat jelent. Ugye korunkban nagy gond az elmagányosodás, sok az egyedülálló, és sokszor már az is sokat jelent, hogy a család nem ér rá, legalább itt meghallgattak. Lelkileg sokkal többet kaptunk, tehát mi úgy gondolom, hogy a szociális munká túl sokkal mélyebb dolgokhoz is eljutunk az embereknél.
Visszatérve a kiállítás tablóihoz, nagyon érdekes, itt csak a címeket mondom, a szerzetesek útja, eznek a falnak a elnevezése, és akkor van egy tabló, amely az érdeklődőről szól, a következő tabló a jelöltről, aztán a noviciáról, aztán a fogadalmas nővérről és az örök fogadalmas nővérről, illetve van egy nagyon kedves rajz, egy hosszú-hosszú kanyargós hegyek között vezető szerpentin, amelynek szintén ezek az állomásai.
Ott van egy fiatal, aki ül, és egy útkereszteződésben van, és nem tudja,
töri a fejét?
Nem tudja eldönteni, hogy milyen irányba induljon, és nagyon-nagyon töri a fejét. Egy picit azt is szerettük volna bemutatni, hogy foglalkozunk fiatalokkal, úgyhogy hirdetünk lelki napokat, vagy ilyen érdeklődőknek szóló ismerkedős napokat, ahol elbeszélgetünk, kicsit jobban megismerhetik, betekinthetnek a szerzetesi életbe, illetve a mi életünkbe, és akkor kezd tisztulni a kép, hogy tényleg ezt gondoltam, ilyen irányt akarok, vagy esetleg egy teljesen más tanár szeretnék, akkor nem ez az én utam. De van, aki rádöbben, hogy hát inkább a családos élet áll közel hozzám. Tehát, hogy szükség van arra, hogy valakivel őszintén beszélgessen arról a vágyáról, ami benne van, ami őt foglalkoztatja. Aztán ezekből a lányokból, vagy fiatalokból nagyon gyakran elindul egy érdeklődő közösség, és azt így hívjuk, hogy Alverna napok, úgy ez is egy ferences helyeznek a neve, ami azt jelenti, hogy egy évben 4-5 alkalom van, amikor találkoznak velünk, és ezeken a napokon a szerzetesi életről beszélgetünk, fogadalmakról, egyáltalán hogy néz ki ez az élet, és hát ezekből az érdeklődőkből előbb-utóbb elő szokott fordulni, hogy jelöltek lesznek, akik már konkrétan letisztázódott bennük, eldöntötték, hogy ők ezt az életformát szeretnék közöttünk élni. Az első tablón azok a képek vannak, akik most már fogadalmas vagy örökfogadalmas nővérek, ők ott még csak érdeklődők voltak, egyáltalán érdekelte őket a szerzetes élet. Az maga nagy élmény, hogy nővérekkel együtt eltölthet egy napot, egy hétvégét. Van ebben kirándulás, személyes beszélgetés, imádság. És akkor ez segíti azt, hogy hát el tudja dönteni, mi az ő életének az útja. Utána jön ugye a jelölt lesz, kéri a felvételét a közösségbe, nagyjából maximum két évig lesz jelölt valaki, az alatt ő maga is látja, hogy ez az ő életútja, és a közösség is látja, hogy ő alkalmas-e, ha igen, akkor kerül a noviciátba, a noviciátus beöltözéssel kezdődik, és ott megkapják ugye a rendnek a ruháját, habitusát, és világos színű fátyolt viselnek, és ha a noviciát végén ez egy komoly, intenzív lelki elmélyülés és képzés, ha úgy dönt a fiatal, hogy tényleg ez az, ahol az Istennek szeretne élni, ez a közösség, akkor kéri a fogadalmának letételét, és akkor első fogadalmat tesz, és akkor így lesz ideiglenes fogadalmas, aztán kikerül a valamelyik közösségünkbe is, úgy él, mint a többi nővér, és hát ez nagyjából 6 évig tartó időszak, és akkorra ő is, a közösség is eldönti, hogy őt végleg elköteleződik ebben a közösségben, és akkor tesz örök fogadalmat. Ez a rész nagyjából erről szól.
Igen, és hát a rendtörténet felosztja 3 részre ezt a 90 esztendőt, a rend fejlődése és virágkora az első, 1927 az alapítástól 1950-ig. Ez volt a virágkor, és hát utána a drasztikus befejezése következett a legális létnek 1950-ben. Mit számoltak föl?
Mennyien voltak? 1950-ben egy éjszaka itt picit le is írtuk, hogy mi történt, hogy megjelentek nagy teherautók a rendházak előtt, és összeszedték a nővéreket, és elvitték, és közölték, hogy mostantól így, mint szerzetesek nem élhetnek, ezt a munkát majd az állam nagyon szépen el tudja látni, nincs szükség a szegény gondozó nővérekre. És aztán civilben ki hol tudott, hát volt, aki nagyon nehéz helyzetben találta magát, mert volt, aki vissza tudott menni a családjához, szüleihez, de volt olyan nővérünk, aki egy kirakatba élt sokáig, vagy egy elhagyott művelődési ház szélén, egy színpad sarkán, és mindig nevetve emlékezett vissza, mondta, hogy gyerekkorában arról álmodott, hogy ő színész lesz, és lám-lám itt a lehetőség. Tehát nagyon nagy humorral és lelki derűvel élték meg ezt a nagyon nehéz időszakot, és azok a nővérek közül most már kevesen élnek, akik ezt a feloszlatást megélték, 5 vannak még életben, nagyon magaskorúak, de egész utána civilként éltek, civil életet, munkahelyeken, nagyon sokan dolgoztak kórházakba, szociális otthonokba, tehát picit ezt a rend karizmája szerinti életet tudták folytatni.
Vitték tovább, ahogy lehetett.
Így van, és nagyon szinte hihetetlen volt számukra, hogy újra lesz lehetőség egyszer, és akkor 89-90-ben már voltak 2 olyan bátrak, hogy rögtön felvették a habitust, amint lehetett, és újra kezdték Esztergomba a közösségi életet.
Hányan voltak, azt még nem mondtuk, 1950-ben a feloszlatáskor?
Hát több mint 200-ra tehető a számuk, tehát ez a rend nagyon-nagyon gyorsan, nagyon nagyot fejlődött. Ugye 27-ben 6 fiatallal alakult meg, elindult, és olyan vonzó volt ez az életforma, annyira sok fiatal vágyott ezt a szolgálatot ebben a ferences lelkiségben élni, hogy 50-re nagyjából 42 városban voltak. A nővérek rengeteg szegényházat létrehoztak, és háznál otthon külső szegénygondozást végeztek.
Itt fel van sorolva, hogy mikkel foglalkoztak, érdemes elmondani, hogy miket csináltak a nővérek.
Hát volt személyes külső házi gondozás, aztán a szegénygondozó hivatalt vezették, ugye, ahol regisztrálták a valódi szegényeket, és azt, hogy ki milyen segélyben részesült. Aztán olyan szeretetházakat hoztak létre, ma már azt mondanánk, hogy idős otthonok, ahova bevitték azokat, akik állandó gondozásra szorultak, vagy nem volt hol lakniuk. Népkonyhákat vezettek, gyerekétkeztetéseket, a fővárosi szegények vidékre való helyezését ők intézték. Aztán ugye hadi gondozásban is részt vettek, családgondozás, munkás leányotthon vezetését, háziipari tanfolyamokat vezettek. Gyerekek nyaraltattak, egyházközségi karitász munkákban vettek részt, aztán cselédközvetítést is folytattak, inségakciók lebonyolítását. Ugye ez alatt az időszak alatt ugye háborúk voltak, nagyon sokféle szegénység jelent meg, meg szükséghelyzet, amiben igyekeztek maximálisan helytállni.
Igen, itt látunk is egy térképet, hogy mely városokban voltak jelen a szegény gondozó nővérek. Hiányoznak nagyon, mert most úgy tudom, 3 helyen van összesen a közösség.
Igen. 3 helyen vagyunk jelen, Esztergomba, Széchenybe és Siófokon, illetve Nagyvenyénbe még egy idős otthonunk van, ami rend fenntartásában. Ott 2 idős nővérünk él, mint gondozott.
A szegények szolgálata régen, és 3 jelszószerű cím van. Egyszerűség, bátorság, koldulás, humorral. Mit jelent az?
Hát nagyon sok sztori, hogy úgy mondjam, előfordult, tehát, hogy az nővérek ugye nagyon sokszor a szegényházakat vagy szeretetházakat úgy tudták fenntartani, úgy látták el az ott élő szegényeket, hogy koldultak.
És hát mármint a nővérek koldultak a szegények javára, az intézmény fenntartására.
Hogy legyen, amivel ellátni őket, és akkor hát ilyen történeteket örökítettünk meg, amit elmeséltek a nővérek, hogy valaki látta, hogy közelednek, jönnek be a kapun, és hát mondta a kislánynak, hogy mondd azt, hogy nem vagyok itthon, közben látták, hogy nyitott ajtónál, hogy a lába ott van az ajtó mellett, és mondták a nővérek, hogy mondd anyukádnak, hogy legközelebb a lábát is vigye magával. Sok ilyen nagyon kedves történetük volt, vagy a betegtyúkot akarták odaadni, és mondta, hogy hát Isten fizesse meg, 100 annyit adjon helyette, és akkor gyorsan kicserélték a
legegészségesebb tyúkra.
Igen, tehát nagyon sok, meg nagyon sok szép történet is volt, hogy valahol nagy eső volt, behívták, meleg ruhával, száraz ruhával ellátták a nővéreket. Azért nagyon nehéz volt ez a szolgálat, de nagyon-nagyon szép.
Kolduló barátok mellett voltak ezek szerint kolduló nővérek.
Igen,
is.
Volt erről is anekdota, hogy mondták az egyik faluba, hogy igyekezzenek, mert az férfi most ment el a férje maga előtt, nem sokkal, mert akkor barátok is ott koldultak előttük. Sok-sok aranyos történet volt.
Igen, a szegények szolgálta régen, egy másik tabló, Isten szeretetét tanulhatjuk meg szegényeinktől, illetve szegényeinknek anyjává lenni.
Ez nagyon fontos volt a rendünkben, hogy a főatya, Oswald atya ezt nagyon hangsúlyozta Szent Ferenc nyomán. Hozzá kell tennem, hogy mi nem csak a testüket gondozzuk, hanem úgy, ahogy egy édesanyja a gyerekét gondozza, mi a szegényeinknek anyjai vagyunk. Tehát teljes szívvel, teljes odaadással tesszük értük, amit tudunk tenni.
A mai helyzet, hányan vannak most?
Az idős nővérek vannak 5, mi pedig aktívak, vagyunk 14.
Uh-huh. Azért az biztató létszám, és említettük, miatt a magnót bekapcsoltam volna, hogy most is van jelölt, van novícia.
Igen, hál' Istennek azért, hogy folyamatosan vannak. Most tavaly októberben 2 tettek első fogadalmat, novíciák voltak, most pedig egy nővér készül a beöltözésre szeptemberbe, úgyhogy a Jóisten mindig hív erre a szolgálatra fiatalokat, nagy örömünkre.
És az utolsó egységénél vagyunk a kiállításnak. Képek a ma rendi életéből, illetve szolgálatáról?
Hát itt össze van foglalva, hogy hogyan néz ki a mi életünk, egy kicsit a belső életünk. Ugye az imádság, mint a gerince az életünknek, az egy nagyon fontos, hát ez is mutatja, hogy több, mint szociális munkás, egy szegénygondozó nővér. Tehát a legfontosabb dolog az Úr igéjének olvasása, az elmélkedés, a szentségimádás. Aztán itt van a fogadalmakról néhány gondolat, és hát olyan képek, amik a jelenből vannak, és a múltból, hogy régen is biciklivel jártak a nővérek, ma is ezt használjuk nagy örömmel, szívesen, ahogy csak lehet, eljussunk a szegényekhez, és élünk azokkal az eszközökkel, amik segítik a mi szolgálatunkat. Még ez a két kis vitri. A rend belső élete, ilyen kis playboyok vannak.
Nagyon ezen kedves, ez kis makettek, mint így egy van, óvodai játszószoba.
Igen, itt van, hogy a Szent Misén részt vesznek a nővérek. Tehát hogy néz ki egy napunk? Itt van benne az imádság. Úgy néz ki, a nővérnek van egy kis cellája, kis fürdőszoba, a konyha az étkezővel, és hát nagyon fontos a rekreáció, a kikapcsolódás. Idős nővérünk volt, 102 éves, nemrég hunyt el, nagyon szeretett ebéd után egy kártyapartit játszani.
És mit kártyáztak? Útíztak, vagy tarokkoztak, vagy...
Nem emlékszem pontosan, de ez egy olyan, igazából a játék volt a lényeg, hogy kikapcsolódjanak, feltöltődjenek, és hát nagyon jó volt a hangulat olyankor, illetve ott egy számítógép, meg iroda, hogy használjuk ezeket a modern eszközöket, ami a munkánkhoz szükséges. Itt pedig a három házunknak igazából a szolgálatai vannak megjelenítve. Az Ferences Betánia idősek otthona, amit Széchenyben tartunk fenn, és ahol dolgozunk. Aztán Siófokon, amikor a családos közösségnek otthont adunk, és a gyerekekkel foglalkozunk, hogy a szülők együtt tudjanak lenni. Házi betegápolás, szegénygondozás, takarítás, tehát mindazok a szolgálatok, vagy hitoktatás, ami megjelenik az életünkben, ez egy picit ilyen kis maketteken.
Rita nővér, nagyon szépen köszönöm, és hát egy utolsó kérdés. Rita nővér, hogy kapott kedvet, hogy találkozott ezzel a renddel, ebből a karizmával?
Hát én nekem nagyon tetszett a Teréz anya nővérei közösség, különösen, hogy a szegényekkel foglalkoztak, de az nagyon elérhetetlennek is tűnt számomra, meg hát az, hogy nem magyar nyelvterületen van. Hozzám nagyon közel állt a ferences lelkiség, és olyan közösséget kerestem, akik ferences lelkiségűek és szegényekkel foglalkoznak, és ez még a 80-as évek vége felé volt. Aztán a lelki vezetőm segített, hogy tájékozódjak magyarországi közösségekkel, hogy hol van olyan, amit én szeretnék, és a szegény gondozó nővéreket megtaláltam.
Mert hogy Erdélyből van a nővér, ugye, Rita nővér?
Igen, én Gyergyó Remetei vagyok, és igazából én élő szerzetes nővért már nem láttam, még az én anyukám sem, mert is később született, már a szerzetesek fel voltak oszlatva, ezért nem is nagyon hitték el, hogy komoly ez a szándékom. És hát nagyon örültem, mikor 90-ben kértem a felvételemet, éppen újraindult idős nővéreinknél. Meg is voltak lepődve, hogy alig vették fel a habitust, és éppen...
És már is jön egy...
Már is valaki érdeklődik.
És meg is maradt, az is nagy dolog, azt igen. Akkor még nem tudták, de hát remélték.
Igen, ez 27 évvel ezelőtt volt, úgyhogy nagyon nagy örömmel vettem azt, hogy végre van olyan közösség, akik ferences lelkiségben élnek, az emberekkel foglalkoznak, segítenek, és én így egészen odaadhatom magam, az életemet Istennek.
Mikor lesz a nagy évforduló megünnepelve, mert a 90. évforduló jegyében állították ezt a kiállítást, és vándorkiállítás. Mi lesz a csúcspontja a jubileumi esztendőnek?
Október 6-án Egerben lesz egy központi ünnepség, hogy úgy mondjam. Ott lesz ez a kiállítás az érseki palotába, és utána a ferences templomba, ahonnan indult a közösség, ott lesz egy
hála. Az egri ferences templom.
Így van, Egerben az egri ferences templomba, ott lesz egy hálaadó szent mise.
Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen én is.
Köszönöm a hallgatók figyelmét, a ferences szegonyi gondozó nővérekről szóló kiállítást tekintettük meg Rita nővérrel Siófokon, a Kálmán Imre kulturális központban a nyár végéig látható ez a kiállítás, és aztán Egerben október 6-ától. Köszönöm a hallgatók figyelmét, Keceli Zsuzsa zenei szerkesztő nevében is búcsúzik a szerkesztő Szerdahelyi Csongor. Most üdvözlés.